Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A Darma állatmenhelyen olyan lovakkal foglalkoznak, amelyeket rossz tartás miatt kobzott el az állam korábbi tulajdonosaiktól. A menhely sorsa bizonytalanná vált, mert Siófok gyönyörű részén fekszik a terület, amit használnak. Nem véletlen, hogy szemet vetettek rá tehetős, erős üzleti kapcsolatokkal rendelkező befektetők. Egyiküknek elővásárlási jogot is adott az állam. A Szabad Európa videóriportban mutatja be a helyzetet. A siófoki állatmenhely vezetőivel Jakab Aponyi Noémi beszélt, ő a Sztoriban vendége. Kitől, honnan értesültél erről a történetről?
Hát igazából a Facebookról értesültem róla. A Molnár Áron, ugye a Noár mozgalom is felkapta az ő történetüket, leírták, hogy miről van szó, és hogy teljesen ilyen kis magyar abszurdként mutatták be ezt a történetet. Ez volt az előzménye ennek az egésznek, hogy most az állatmenhely egyik korábbi vezetője el akarja adni az ő földjét, amit megvettek volna, akik társként vezetik a menhelyet, viszont ki kellett jogszabály szerint ki kellett írni 60 napra egy ilyen nyilvános a földvásárlást, és ekkor a 60. napon bejelentkezett ez a szóban forgó úriember, akinek tényleg viszonylag erős üzleti kapcsolatai vannak, ahogy ez később kiderült, és hiába nem siófoki, ugye mert siófoki ingatlanról beszélünk, siófoki tartózkodási helyen rendelkezik ez az üzletember, hanem budapestivel. Mégis ő kapta meg a kormányhivataltól az elővásárlási jogot.
Barna Györgyről van szó, róla majd beszélünk később egy picit, hiszen őt magát is megkerestétek, és válaszolt is a megkeresésre. Mutasd be egy picit a helyszínt, mitől lehet ez annyira vonzó, és tulajdonképpen mit szeretnének itt építeni? Tehát Barna György miért akarja megvenni ezt a területet?
Na, ez egy jó kérdés. Ő azt válaszolta ugye nekünk, hogy egy egybefüggő birtoktestet akar létrehozni, neki ott több telke van. A helyszínen, ez egy gyönyörű szép helyen van, közel van egy természetvédelmi terület, egy tanösvény is, van a közelben egy kis tavacska is, ami tehát nem a Balaton, hanem egy kisebb tavacska. Egy hegyen van ez, Jódi hegynek hívják, tényleg gyönyörű szép a kilátás onnan, és hogyha mondjuk tényleg egy nagyobb, egybefüggő birtoktestet ott létrehoz az ember, akkor mondjuk nem rögtön arra gondolnék, amit ők állítanak, hogy diófát fognak majd ott termeszteni, hanem valószínűleg inkább más ingatlan befektetési célból hoznák ezt létre, vagy vennék meg. És hát ami tényleg ilyen nagyon szívemarkoló volt, és ami emiatt is ragadott meg ez a sztori nagyon, hogy itt, ahogy te is mondtad, olyan állatokról gondoskodik ez a civil egyesület tulajdonképpen, akiket az állam kobzott el ugye rossz tartás miatt, tehát az államnak a tulajdonába tartoznak, mégsem fizet semmit sem a tartásért, vagy a gondozásukért.
Milyen állatokról van szó pontosan?
Lovakról is van szó, kecskékről, birkákról, illetve egy pár szamáról.
Szarvasmarhákat is láttam a videóban.
Igen, és négy bikáról, akik úgy köszönhetik azt, hogy életben maradtak, és ott vannak, hogy annak idején nem fértek fel, még Borsodban egy vágóhídra tartó teherautóra. Tehát nagy testű állatokról beszélünk, és ez az ország egyetlen olyan állatmenhely, ahol ilyen nagy testű állatok élhetnek ridegtartásban. Azért is fontos ez, hogy ridegtartásról van szó, mert hogyha tényleg megveszi a Barna György ezt a 35 hektárról van szó, akkor mondjuk nekik még, tehát a menhelynek marad egy ilyen 5 hektárnyi területe, az van most a mostani tulajdonosnak a nevén, viszont az alkalmatlan arra, hogy 135 állatot ridegtartásban tudjanak ott tartani.
Mert hogy 135 állat van már ott, és folyamatosan érkeznek. Mégis tehát ők befogadnak újakat?
Hát szerettek volna, de most, mivel hogy ennyire bizonytalan a sorsuk vagy a jövőjük, nem tudnak. Éppen amikor ott még nem forgattunk, csak ilyen előkészítésben voltunk, akkor is jött oda egy ember, hogy hoznának rackajuhokat, mondták, hogy most nem tudják sajnos őket befogadni.
Ugye egy fél mondatban említetted már, hogy elővásárlási jogot kapott a területre Barna György, megkerestétek, azt mondta, hogy az állatoknak nem esik bántódása, hogyha ő megveszi ezt a területet, viszont a menhely ügyvédje azt mondta, hogy az, hogy ezt az elővásárlási jogot ő megkapta, az szembe megy egy másik jogszabállyal. Miért?
Pont január 1-től úgy szigorították ezt a földforgalmi törvényt, hogy csak életvitelszerűen helyben élő lehet az, aki megveszi az adott területen levő földet, és Barna György úgy írta alá a jogi dokumentumokat, amikkel benyújtotta ezt az elővásárlási szándékát, hogy leírta, hogy a tartózkodási helye az Budapest. És erre való tekintettel próbált érvelni az állatmenhelynek az ügyvédje. A kormányhivatal döntése után az Agrárkamara Földbizottságához fordultak, és ott is ezzel próbált érvelni. A Földbizottság még nem értesítette őket az ő döntésükről, de az ügyvéd szerint, ahogy hozzáálltak az egészhez, illetve milyen háttérinfókat kapott, szintén megerősítették a Barna György elővásárlási jogát, tehát hogy minthogyha mégsem lenne annyira érdekes ebben az esetben a jogszabály. Emiatt is nyilván furcsa ez a történet.
Képbe került a Forágyi vezetése is, ők hogyan?
Amikor elkezdtünk ott sétálni, tényleg eszméletlen szép kilátással rendelkező hegyen, akkor elkezdtem mutogatni az állatmenhelynek a vezetője, hogy és itt ez a telek, ez Lincényi Aladin Ádámé, aki ugye a Forágyi ügyvezetőségi tagja, egy másik telek pedig a Jászai Gellért tulajdonában van, méghozzá úgy kell őrt oda, és ezt már a földtulajdoni lapból láttuk meg, hogy ez a Barna György adta neki ezt a telket, aki most elővásárlási jogot kapott.
Ugye a Forágyi az az államhoz közeli kommunikációs cég, amely legutóbb például azzal került be a hírekbe, hogy a Vodafone felvásárlásában is partnere volt az államnak. A menhely vezetője nyomásgyakorlásról beszél, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy ők 5 évvel ezelőtt egy újságcikket olvastak, hogy az állam elkobzott lovakat rossz tartás miatt egy helyről, de aztán nem tudtak megfelelő körülményeket keríteni ezeknek a lovaknak, így még rosszabb helyre kerültek, és ekkor ők maguktól felajánlották a telküket, amit akkorra már megvettek ott a Jódi-hegyen, hogy ők itt tudnának lovakat tartani. És akkor állítólag az Agrártárca ezt kitörő lelkesedéssel fogadta, utána szintén vittek oda ugyanígy elkobzott lovakat, így kerültek oda a kecskék is, birkák is, szamarak is, illetve a bikák is, és aztán nagyon-nagyon sok ígéret elhangzott a részükről, mármint az Agrártárca részéről.
Ígéret csak, vagy szerződés is van erről?
Mutatott egy papírt, nem szerződés, de mutatott egy megállapodást az Agrártárcával a Cinkocki Csaba, a Dárma állatmenhely vezetője, amiben az szerepelt, hogy az állam által kobzott állatokról akkor itt tudnak majd gondoskodni, illetve hogy akkor ők is kapnak egy állami területet, tehát ott az egyik legelő az gyakorlatilag egy állami terület, megkapják azt a helyet, ahol a központjuk van ingyen, és hogy kapnak támogatást is, állami támogatást is, mert ugye ezek az állatok úgymond gazdasági hasznot nem hoznak, tehát hogy a lovak nagy része beteg, nem lehet rajtuk lovagolni, de nagyon-nagyon barátságosak, tehát több ezer embert kíváncsi rájuk évről évre, főleg nyáron nagyon sokan elmennek meglátogatni őket, lehet ott kempingezni, stb. Így azért van egy kis bevételük, mert hogy hiába ígérgetett az állam, hogy majd adnak a takarmányozásra vagy állatorvosi ellátásra pénzt nekik, nem kaptak, pedig elvileg ez is a jogszabályban van, hogy 40 ezer forint járna nekik lovanként havonta.
Ezt ők perrel próbálják most igen, ugye behajtani.
Igen. És amióta különben elindult ez az egész per, azóta jár rájuk a rúd nagyon-nagyon durván. Tehát először felbontotta ezt a megállapodást az Agrártárca, amiről szó van. Aztán kitalálták, hogy fizessenek bérleti díjat arra az ingatlanra, amit odaadott nekik az állam, hogy akkor ott legyen a központjuk. Aztán el akarták árverezni. És akkor most a legutolsó lépés az, hogy elővásárlási jogot adtak a legelőikre.
Hogyan folytatódhat a történet? Ugye azt mondod, hogy kamarai döntés még nincs, csak az ügyvédnek vannak információi, hogy mi lehet ennek a vége, de hát ne előlegezzük, megvárjuk meg, hogy valóban megerősíti az ügyvéd vélelmét az, amit a kamara majd dönt. Milyen túlélési esélyei lehetnek ennek a menhelynek?
Hát ők nagyon lelkesek, és nagyon-nagyon ragaszkodnak a, nem csak a telekhez, hanem az állatokhoz is, tehát azt mondták, hogy többen javasolták már nekik, hogy menjenek máshova, kisebb helyre, próbálják meg nem ridegtartásban tartani őket, de akkor nem lenne ilyen jó sorsa az állatoknak. Tehát, hogy ők mindenképpen ragaszkodnának valahogy a telekhez, és nagyon bíznak benne. Most nem tudom szó szerint idézni, hogy mit mondtak, de hogy annyira még működik a jogállam nálunk, hogy legalább a jogszabályokat kötelező mindenkinek betartani. Tényleg, amikor megláttuk ott a kilátást az operatőrrel, akkor ebből a szempontból pessimisták voltunk. Nem biztos, hogy a lovaknak és az állatoknak fogja fönntartani az állam ezt a gyönyörű szép telket, illetve hogy hagyják azt, hogy a menhely másik vezetője vehesse meg azt a telket, amit kiírtak most vásárlásra vagy megvételre, de az biztos, hogy ezekről az állatokról valakinek valahol gondoskodnia kell.
Mikor várható kamarai döntés? Tervezed-e folytatni a történetet?
Mindenképpen már csak azért is, mert ahogy kiderültek itt a forrágyi szálak, más üzletemberek és elég erős kapcsolatokkal rendelkező üzletemberek is képbe kerültek, hogy kiknek vannak még ott telkeik, úgyhogy mindenképpen szeretnénk folytatni. Már csak azért is, mert nagyon sokan azt satszolják, hogy jósolják meg, hogy kb. Tihany sorsára juthat ez a hegy is ingatlan befektetés szempontjából. A másik kérdésedre, hogy válaszoljak, 1-2 héten belül várható, hogy megkapják majd írásban is az Agrárkamara a Földbizottságának a döntését, és azt még nem mondtam, de mondjuk a videóból kiderül, hogy a Létresics András, ugye, aki az ügyvédjük, ő Gulyás Gergelyhez fordult, hogy legyen szíves arról gondoskodni, hogy a jogszabályokat tartsák be, mert hogy a kormányhivatal is, meg ez a Földbizottság is a kancelláriához tartozik, és egy nyilván ő válaszára is várnak, úgyhogy még itt van egy kis idő szerintem felkészülni akár a legrosszabbra is, de a MHH vezetői nem akarnak.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.